Működik? Oké. Szóval délti alkalmon beszélgettünk a családi élet szakaszairól, a házasság szakaszairól, az emberi élet szakaszairól, hogy az emberi élet úgy van összerakva, hogy vannak bizonyos ciklusok. És akkor erre nem tértünk ki részletesen, mert ez a délután témája, hogy azért, tehát délelőtt nem is nagyon utaltunk rá, hogy azért az egyik ciklusból, az egyik szakaszból a másikba való átmenet az bizony nem olyan automatikus, tehát nem úgy történik, hogy hú, hát észre se vettünk semmit, eddig csak jegyben jártunk, most már házasok vagyunk, vagy hogy észre se vettünk semmit, de eddig a rózsaszín köd időszakából, a csillogásból, most az illúzióvesztés időszakába jutottunk, hanem ezt bizony úgy éljük meg a legtöbbször, hogy ez egy krízis az életünkben, amikor egy új szakasz elé kerülünk, hogy mondjuk megszületik az első gyerek, vagy hogy elmegy az összes gyerek, vagy tehát bármelyiket vesszük. Krízis azért, mert még ilyet sose csináltunk. Ugye mi a krízis? Az egy olyan elakadás, kicsit több, mint a nehézség, egy olyan elakadás az életünkben, amire nem vagyunk felkészülve, nincsenek még rá eszközeink, mert sose csináltuk, és nincs erről megértésünk, de ott vagyunk a mindennapi élet forgatagában, tehát valamit kellene kezdenünk ezzel a helyzettel. És ahogy délőtt is mondtam, hogy sokszor ezek a krízisek együtt járnak azzal, hogy ez az identitásunkban is egy krízist hoz, hogy igen, akkor most már nem azt csinálok, amit akarok, mert férhez mentem. És nem úgy vannak a dolgok, ahogy szoktuk, mert alkalmazkodnom kell a másikhoz. És ezek a krízisek normális részei az emberi életnek, és pont azért adatnak, hogy növekedjünk, hogy kilépjünk, hogy fejlődjünk, hogy új dolgokat tanuljunk. És mindig rákényszerítenek arra, hogy változzunk, hogy felnőttebbé várjunk, hogy érettebbé váljunk, mert azt a dolgot, ami a következő életfeladatunk, már nem tudjuk megoldani úgy, ahogy eddig éltünk, hanem valamit meg kell ugranunk a személyes fejlődésünkbe. Na most ez vagy sikerül, vagy nem. Azt látjuk ma a világban, hogy sokszor az embereknek nem sikerül. Azért is van az, hogy később köteleződnek el, vagy nem tudnak elköteleződni. Mert maga az elköteleződés is már egy ilyen krízis, hogy rengeteg lemondással, áldozattal, stb. Jár. Vagy nem tudnak gyereket vállalni, mert azt mondják, hogy én nem adom fel a komfortom, hanem... Hát élem a magam életét. Vagy megérkezik a gyerek, és azt mondja az egyik fél, hogy én erre nem voltam felkészülve, amiről Lajos is beszélt délelőtt, hogy ugye az apává válni még nehezebb abban az értelemben, hogy az anya valahogy már 9 hónapon keresztül biológiailag, meg hormonálisan, meg mindenhogy készül erre, az apa meg csak azt veszi észre, hogy furcsán nehezebb lett a helyzet. Tehát, hogy nemhogy... valami gazdagodás történt volna, hanem őt már észre se veszik, és nem érti már az asszonyt sem, mert az se az, aki eddig volt, és még itt van egy gyerek, és állítólag neki ez kéne kötődnie, és ugye jön mindenki, és mindenki a gyerekkel van, elveszve meg az asszonnyal, és ők észre se veszik, hogy ő meg itt van. Tehát, és akkor sokan például ilyenkor azt mondják, hogy jó, akkor kiszállok, mert ezzel nem tudok mit kezdeni. Tehát ez is egy megoldás a krízis helyzeteimben, hogy kiszállunk, de ez nem a jó megoldás, mert ez nem hozza a mi személyiségünkbe se azt az érést vagy fejlődést. És az a nehéz a krízisekkel, hogyha nem dolgozzuk fel, akkor mi fog történni velünk? Ha nem találunk jó megoldást egy krízisre. Mi történik velünk később? Időzített bomba lesz az az életünkben, és mindegy, hogy átmentem egy másik kapcsolatba, vagy átmentem egy másik munkahelyre, vagy átmentem egy másik. Ha nem tudom megoldani, magammal viszem azt a megoldatlan problémát. És ha nem tudok felnőni ahhoz, hogy alkalmazkodjam a munkatársaimhoz bizonyos körülményekig, akkor... elmegyek a következőre, és azt veszem észre, hogy ott is olyanok, meg ott is olyanok. És addig történik ez velem, amíg én nem ugrom meg. A férjem említette délelőtt a Caminót, és a Camino, az El Camino nekünk azért volt jó, mert az kicsit modellezi az életet. És hogy volt egy olyan szakasz, hogy elég kiborító német házaspárral mentünk, és akkor így valahogy mindig úgy jött ki, hogy azok ott aludtak. Nem gyorsabban mentek, nem lassabban, és ha hat szállás volt, akkor is azt választották, amit mi, és ott abba a szobába kerültek, ahol mi. És mondom Lalának, meddig fog már ez még tartani? Hogy nem igaz, hogy nem tudjuk lehagyni őket, vagy elhagyni őket. Nem szóltak hozzánk, csak annyira feszültséggel teliek voltak, hogy ugye az éjszakádat, meg a körülményeidet megnehezítették. És akkor mondja Lala, hát addig, amíg te túl nem teszed magad rajtuk. És akkor tényleg így megértettem, hogy néha valakinek az életedben csak ez a feladata, hogy rajtad hozzon egy változást, vagy neked hozzon egy megértést az életedbe. Szóval vannak ezek a krízisek, amik elkerülhetetlenek. És hogyha megugorjuk azt a kihívást, ami azzal jár, hogy továbbfejlődjünk, akkor ezek úgy is hívja a pszichológia, hogy normatív krízisek, vagy normális fejlődési krízisek. Igazi krízissé akkor válik, ha nem tudunk felnőni ahhoz a dologhoz. Tehát akkor vezet egy válláshoz egy ilyen életváltás, akkor vezet egy összeomláshoz, egy idegösszeroppanáshoz, egy nehézség, hogyha nem tudjuk azt a helyzetet jól feldolgozni. És ugye ez még csak az életünknek azok a krízisai, amit előre látunk, hogy mindenki lesz középkorú, és lesz életközepi válsága, és ugye nem mindegy, hogy akkor most mit tudom én, vesz egy motort, aztán elmotorozgat, és akkor így oldja fel, vagy vesz egy új feleséget, és úgy oldja meg azt a problémát. Valahogy ezt le fogja reagálni, de ugye ezért kellene megértés ezekről, hogy tudjuk, hogy mi történik velünk. És akkor még ezen kívül, a természetes kríziseken kívül, ott vannak az életünkben a rendkívüli krízisek, amikre meg nem tudunk felkészülni. Tudnátok-e ilyeneket mondani? Mondjuk egy haláleset, igen. Nem én akarok mondani példákat. Például az is, tehát az, hogy elbocsátanak a munkahelyedről, pedig te vagy a családfenntartó, vagy egy betegség, van egy zárójelentés, és hirtelen minden átrendeződik. Vagy hogyha ezt az egzisztencia megrendülését nézzük, akkor az azért érdekes, mert van olyan is, hogy nem csak velem történik, hanem mondjuk egy gazdasági válság. Egy gazdasági válság, ami mindenkit érint. Tehát vannak olyan krízisek is, ami nem egy családot vagy egy házaspárt érint, hanem hirtelen mindenkit érint. Hogy mondjuk Amerikában, amikor volt a 2008-as válság, akkor a nyugdíjas korosztályból rengetegen elveszítették a nyugdíj alapjaikat, mert ugye oda lettek azok a befektetések, amik benne voltak. És nekünk is van olyan pásztorházaspár ismerősünk, akik ugye egész életükbe építkeztek erre, és akkor most úgy vannak, hogy a gyerekeiknek vannak is. Erre nem voltak felkészülve, mert figyeltek, távlatilag tervezték az életüket, és mégis megtörtént velük. És nem csak a hitetlenekkel, meg nem csak a gondatlanokkal, hanem azzal is, aki komolyan figyelt erre, meg végig abban a hitben építette az életét, hogy oké lesz, történnek velünk ilyen dolgok. Tehát ebben a világban élünk, és történnek velünk ilyen dolgok, amik megráznak. Egy telefonhívás, lehet, hogy volt veletek is már olyan, hogy egy telefonhívás, és onnantól kezdve minden átrendeződik. És hirtelen így azt sem tudod, hogy ez nem velem, ez nem igaz, ez nem történt meg. Ugye? Tehát ezek azok a helyzetek, amik az életünknek a sorsforduló pontjai. Most nem hoztam be a könyvet, nem mindegy, de látátok át is. A könyvemben azt hiszem, hogy a hátuljára a szerkesztő azt írta, hogy a krízisek az életünk lehetőségei nincs benne. Vagy sorsforduló pontjai. Igen. Már nem tudom én sem idézni saját magam. Kríziseket leginkább nem fogadjuk tárkalokkal, igen. Életünk története, nem, akkor nem itt volt, hanem egy másik recenzióban. De hogy ezek sorsfordító jelentőségűek. Miért sorsfordító jelentőségűek? Tehát igazából persze, hogy ösztönösen úgy viszonyulunk hozzá, hogy nem akarjuk, nem szeretnénk, hogy ilyen dolgok történjenek velünk. De valójában, ha visszanézel, mondjuk mi is, ahogy délután is beszéltük, 50 évesek vagyunk, és sok szempontból már érett az életünk, de ha visszanézek, hogy az, ami ma benne van érték, akkor azok általában a kríziseknél épültek be. Tehát nem a az egyetemi tanulmányaim során szereztem azt az ismeretet, vagy azt a bölcsességet, nem is a három igehirdetés meghallgatásából, hanem az, hogy azt az igehirdetést hogy építettem be az életembe akkor, amikor jött egy krízis helyzet, egy kritikus szakasz. És Isten mindig akkor tanított ezekben a nehéz helyzetekben. És beszéltük a Jancsival, hogy inkább interaktív lesz. Itt a felvezetőben csak egy olyan dolgot szeretnék, azért is mondtam, hogy ha van tábla, hozza be, hogy a krízisekkel kapcsolatban valahogy, amikor ezzel foglalkoztam, akkor Isten elém hozta ezt az egyszerű képet, hogy körforgalom. Mondjuk itt Pécsen nincs talán olyan sok, csak ott a Zsolt... Vannak? Vannak. Na jó, hát akkor mégis itt is van. Most már Magyarországon is egyre több van, de én életemben először komoly körforgalom, tehát a körforgalmak mekkája az Anglia. Tehát ott van rengeteg, ott van a világ legnagyobb körforgalma, és ott ilyen soksávosak a körforgalmak. És az életem első ilyen krízis élménye a körforgalmakkal kapcsolatban Angliában történt, mert átmentünk egyszer a három gyerekkel a saját autónkkal, és ugye eleve azt is meg kellett szoknod, hogy is mondják ezt, milyen jobbkormányos autó, mint tudom én, milyen közlekedés, tehát mentél az úton, és láttad, hogy szembe jön a sok sofőr nélküli autó, tehát hogy ugye ez is egy ilyen halálközeli élmény volt, és ahhoz is órák kellettek, mire így elmúlik ez a félelem, meg ez a sok hatás, meg minden, meg egyébként is bevándorlóknak néztek minket, aztán alig akartak beengedni az országba, szóval sok minden előtte is történt. De hát London közelében bekerültünk az első körforgalomba, amilyen nem tudom hány sávos volt. És azt se tudtuk, hogy merre kéne innen kijutni. Csak ugye azt se tudtuk, hogy jobbra megyünk, vagy balra, jó irányba-e, vagy hogy van. És akkor mindenki dudált, meg mutogatott, meg minden. Tehát még nem is az volt, hogy te ott voltál elveszve, mint egy kis pont, hanem észrevették, hogy ott vagy. És az alapélmény az volt, hogy csak ki innen. Tehát hogy nem az, hogy találjuk meg a jó utat, hanem hogy szűnjön meg ez, hogy mindenki ránk dudál, és mi úgy érezzük, hogy itt halunk meg azonnal. És hát ennek ellenére Lala csak azt mondta, imádkozzál, és a gyerekeknek is mondtuk, imádkozzatok, hogy megtaláljuk, hogy hol kell ebből kikeveredni ahhoz, hogy ahhoz a célponthoz érjünk, ahova tartunk. És hát ilyenek az életünk krízisei is, hogy kb. Érzelmileg azt éljük át, mint amit, amikor bekerülsz az angol körforgalomba, hogy ugye az alapélményed, ez az ösztön, hogy szeretné belőle kikerülni, hogy szeretné rajta holnap reggelre túl lenni. Ez az imád, nem az, hogy jól megoldódjon majd 3 hét múlva, vagy 3 hónap múlva ne talán, hanem csak, hogy reggel ébredjek fel, és múljon el ez a rémálom, hogy reggelre legyen már minden ugyanolyan, mint, és néha így van ilyen is, hogy azt reméljük, hogy hát, ha reggel felkelek, és nem volt igaz ez, ami történt, vagy mégis azt mondja majd a társam, hogy csak vicceltem, és akkor úgy reméljük, hogy csak ennyi volt. Életünk nagy kríziseiben ez volt ilyen alapélmény, egymás is beszéltük, nem egymás közt volt ez, de hogy bár csak azt mondaná egyszer, hogy csak vicc volt az egész, de nem. Tehát a krízisek az nem egy vicc. Szóval, és az a nehéz, hogy ebben az érzelmi nyomásban, amit senki se szeret, senki se úgy született, hogy jaj, de jó, bírja, és akkor ő húzza, hanem mindenkinek ez az ösztön, hogy kifelé innen, nagyon könnyen hozunk rossz döntéseket. Pedig ahogy az angol körforgalomban azért nem az az első, hogy csak kikerülj onnan, hanem mi, hogy oda juss el, ahová el kell jutnod. Mert mondjuk mi mentünk a Szenci családhoz, mit tudom én, Dél-Angliába, akkor nem az volt az a megoldás, hogy Londonba bekeveredjünk, hanem az, hogy arra az útra kerüljünk, ami majd oda vezet hozzájuk. És ilyen az életed krízise is, hogy bírni kell, meg kell erről egy megértés, hogy ez nem egy abnormális dolog, hanem ez része az életnek. Része annak, hogyha egy ilyen fejlődő életben gondolkozol. Ha abban gondolkozol, hogy egyre érettebb lesz a személyiséged, a jellemed, az Isten hited, a férj, vagy a feleség szereped, vagy a családapa, vagy a családanya szereped, akkor bizony ott lesznek ilyen váltók, amik nehezek lesznek érzelmileg, és az első dolog, hogy ezt bírni kell. El kell tudni hordozni, és nem szabad hamarabb kimenni, vagy kimenekülni belőle. És most nem fog tudni valami jó kis körforgalmat rajzolni nektek, de megpróbálkozom azért mégis a lehetetlennel. Hogy is? Igen. Tessék? Hogy? Köszönöm szépen. Igen. Tehát ezért van egymásra szükségünk, mert van olyan, hogy elakadsz, és akkor jön a másik. Na és akkor vegyük ezt a, ugye erről érkezünk, és itt bolyongunk a körforgalom. Ja, hát csodálatos. Bolyongunk a körforgalomban. És hát sokféle válasz van erre a nehéz helyzetére az életünknek. Az egyik ilyen az összeomlás. Az, hogyha azt mondom, hogy nem bírom tovább, és kész, és kiszállok. Ugye ez történhet úgy is, hogy valaki öngyilkosságba menekül, teljesen kiszáll az egész életből, mert azt mondja, hogy annyiféle krízis van az életemben. Történhet úgy is, hogy egy házasságra, ha gondolunk, az is egyfajta összeomlás, hogy kiszáll a házasságból, kiszáll a felelősségből, kiszáll abból, amit az Isten akart volna az életében adni. És tehát ez egy rossz válasz, mert ez nem csak, hogy, tehát sokszor azt gondoljuk, hogy jó, megszűnt a nyomás. Abban egy jó, hogy hónapra már nincs nyomás, de hogy mit hagy hátra? Mit hagy hátra a családra nézve, mit hagy hátra a környezetére nézve? Ez nem egy felnőtt válasz. Aztán a krízisek esetén, meg a körforgalmak esetén, és nem tudom, hogy Pécsen van-e olyan körforgalom, de Pesten van olyan, ahol mondjuk így a jobbra kisívbe kanyarodó sávnál van ilyen kis, úgy hívom én ezt, nem tudom, a Kressz hogy hívja, de én úgy hívom, hogy suhanó sáv. Tehát, hogy van arra lehetőséged, hogy be se kell menni a dzsindzsába, hanem te csak ott úgy jobbra lesuhansz. Például, ha a 6-oson jövünk ki Pestről, a régi 6-oson, akkor Érdnél van Diósd felé egy ilyen. Hogy nem kell bemened a körforgalomba, hanem Diósdra akarsz menni. Tehát az úgy kínálkozik, hogy menjél Diósdra, mert akkor nem kellett a körforgalomba jutnod. És ezt nevezem, vagy ide tettem ehhez azokat a megoldásokat, amik az életünkben ilyen függőségek. Ugye mit nevezünk függőségnek? Alkohol, játékszenvedély, vagy mit mondhatunk még ide? Mondjatok ti. Vásárlási függőség, aztán semmi több. Evéssel kapcsolatos, tehát akár az anorexia, a bulémia, akár a stresszevés, tehát a másik oldala. Ugye sokféle ilyen verziója lehet, vagy akár az ilyen, munkamánia, de a nőknél akár ilyen tisztaságmánia, tehát ezek a megrögzött dolgok, amibe az ember menekül. És az a nehéz a függőségeknél, hogy sokszor ezek olyan negatív minták, amiket otthonról hozunk a családból. Tehát amiket örököltünk és láttunk, hogy rossz megoldások, siformák voltak. És úgy gondolkodtam ezen, hogy az is tök érdekes, hogy mikor mondjuk miért házasságot kötünk, jegyesek vagyunk, akkor beszélgetünk arról, hogy ki mit hoz otthonról. És vannak arról megértéseink, hogy mit nem akarunk úgy csinálni, mint ahogy az anyukánk meg az apukánk csinálta, nem? Tehát, hogy azt mondjuk, hogy én ezt soha, és én mi eldöntöttük, hogy úgy nem fogjuk csinálni. Mégis, amikor egy későbbi életszakaszba kerülünk, mondjuk 15-20 év után, megnézel házaspárokat, és látod, hogy olyan, mint az anyja, olyan, mint az apja, vagy ugyanazokban a sémákba kerültek. És akkor hol történik ez? Hogyha volt megértésük, mindent akartak, csak azt nem, És mégis ugyanoda jutottak. Hol történt? Hát a kríziseknél. Mert a kríziseknél ez a kis suhanó pálya, az a minta, amit annyiszor láttál. Hogy azt láttad, hogyha volt egy nyomás, volt egy konfliktus a munkahelyen, akkor az apád kicsit később jött haza, és már nem annyira volt iránytartásban, akkor te is úgy gondolod, hogy jó, csak most nagy a nyomás, felbontok egy bort. És akkor hát nem az a gond, hogy egyet felbontasz, hanem az a gond, hogy holnap este is fel kell már bonts, és már nem egy pohár kell hozzá, hanem kettő, aztán meg még több, és így alakul ki egy ilyen függőség az életünkben. A krízisek idején lépünk be ezekbe a mintákba. Nagyon megdöbbentő volt, most a Jancsival beszélgetünk pont délben, és ő mondta, hogy hány millió Xanaxot és Frontint fogyasztanak, 480 millió tablettát fogyasztanak Magyarországon 480 milliót évente. És tehát nem arról van szó, hogyha valaki egy óriási krízisbe kerül, akkor az alatt, ha az orvos azt mondja, hogy este vegyen be gyógyszert, hogy tudjon aludni, és ne kerüljön idegösszeroppanással a kórházba, hogy ne szedje két hétig, de ne álljon rá erre a pályára, és ne ezt válassza megoldásnak. És aztán van egy harmadik út, a kompromisszum, amikor én ezt zsákutcának, na a zsákutca jelet sem fogok tudni normálisat rajzolni, zsákutcának hívom. Amikor találunk egy olyan megoldást, ami mondjuk már abból a szempontból jó, hogy nem szálltam ki a dolgokból, nem lettem függő egy dologban sem, de hogy így tudom, hogy nem az az én utam, csak úgy hamarabb kihajtottam, mert hogy nem akarok a nyomás alatt maradni. És ez is ilyen nagyon emberi, hogy igen, tehát hogy van olyan, hogy már nem tudom megvárni, hogy a jó megoldás megkapjam, mit tudom én, van egy munkanélküliség, és akkor átmenetileg erre is szükségünk lehet, meg ez is egy válasz lehet, hogy igen, nem ez az én elhívásom, nem azt mondom, hogy ez az életküldetésem, de most azért, hogy jobb helyzetbe kerüljünk, elvállalom. De mi a nehéz a kompromisszumokkal? Hogy igazából az abból a szempontból mindig zsákutca, hogy az életed, a sorsod nem viszi előre. Tehát átmenetileg elparkolsz ott, meg magamban úgy képzelem ezt, mint egy ilyen amerikai filmben ezek a lakóparkok, vagy hogy hívják ez a... Van az... Tessék? Nem a lakókocsi park, hanem inkább mondjuk a született feleségekben is van ez a város, milyen lila akác köz. Tehát, hogy nagyon szép, nagyon jó, de ott mi van? Ott csak ugyanaz a két utca, és akkor ott bolyongsz. Onnan nincs tovább lépés, ott azon a szinten lehet élni, de az élet az többről is szól. Tehát néha, hogy ilyen válaszaink is lesznek a nehézségeinkre, akár a házasságban lévő nehézségekre is, hogy igen, mit tudom én, ezt nem tudtuk megugrani, nem tudtuk nem jutottunk el odáig, hogy annyit változzunk, hogy tényleg úgy tudjunk tovább haladni, amerre kell, hát akkor kötünk egy kompromisszumot. És így eléldegélünk egy ideig, de belül mindig ott van az a ki nem mondott dolog, hogy nem ez az igazi, nem erre születtem, vagy nem csak ennyi van bennem, és lenne itt még új fejezet. És hát igazából a legnehezebb az, hogy megvárni azt, hogy hol van az a kihajtó, ahol folytatódnia kell az életemnek, igen, és azon menni tovább, bármilyen krízisről is legyen szó, de ez az, ami a sorsunkat előre viheti. És ezért mondom, hogy a krízisek sorsfordító erejűek, mert sok embernek a sorsát negatívba fordítják, sok embert ott visznek függőségekbe ezek az életkrízisek, sok ember ott lesz, ott alkuszik meg, tehát nagyon sok olyan ember éli az életét, hogy ha visszanéz majd a nyugdíjból, akkor azt mondja, hogy hát Ja, ne beszéljünk róla. Jó, ha megvolt, az kész. Hogy kompromisszumokat kötöttünk. És bár nehéz ez, hogy bírjuk a nyomást a krízis idején, de mégis az a legklasszabb, amikor meg tudjuk azt várni, hogy hol lesz az a kihajtó, ami engem abba a célba visz, ami az én életem célja. És az a fantasztikus a házasságban, erről már délelőtt is beszéltünk, hogy a házasság esetén mindig van melletted valaki, aki átsegít ezeken a kríziseken, aki érzelmileg támogatni tud, bátorítani tud. És fontos az, hogy ezért fontos, hogy már a házasság elején kialakuljon egy mély szív szerinti kapcsolódás, egy bensőségesség, mert az életben lesznek ilyen helyzetek. Lesz olyan, hogy elveszíti az állását, vagy kap egy rossz diagnózist, vagy születik egy baba váratlanul, vagy jön egy olyan anyagi nehézség, összetörik a kocsi, ami még van 5 év leasing, vagy hasonlók, és akkor egy olyan zsákutcába kerül az életünk, ha nincs az a fajta összetartás, hogy mi azért vagyunk egymásnak, hogy segítői legyünk. És fontos ebben a megértés is, hogy még ha mindkettőnkön is van nyomás, hogy ott ne egymásra toljuk ezt, hogy te tehetsz róla, mert mondtam, hogy ne rizé, meg én, vannak ezek a mondatok, hogy megmondtam, előre megmondtam, én már tudtam, ugye utólag tudják, hogy mit nem kellett volna, meg mit, hogyan kellett volna, de nem azért vagyunk egymás mellett, hogy még a fejére olvassuk a nehézség kellős közepén, amikor azt se tudja, hogy hol van éppen, és akkor fejére olvast, hogy mennyire szerencsétlen, hanem azért, hogy bátorítsd őt, és segíts neki, hogy kitartson, és együtt találjátok meg a helyes kijáratot abból a krízisből, amiben éppen aktuálisan vagyunk. Hát kb. Ennyit gondoltam így felvezetőként elmondani. Nem tudom, hogy Jancsi, te hogyan gondoltad, hogy hogyan csináljuk tovább. András a házigazda. Kérdések. Jó. Abból a szempontból mi nem vagyunk... Na, szóval... Tessék? Jó,
mondtál. Mivel nálunk az az eset, hogy 2 tökéletes ember találkozott, nyilván, hogy nem. Ahogy említettem délelőtt nálunk, nagyon távolról vagy. Ő az északi pólusról, én a déli pólusról érkeztem, vagy fordítva. Tehát ő egy magyar tanár és olvasós, én pedig teljesen más területeken próbáltam, amíg az Isten el nem hívott, tehát a sport, körvívás és ejtőernyőzés, ő pedig az olvasás és magyar tanárkodás, és a többi, és a többi. 2 dolog volt nagyon nyilvánvaló az elején, amikor együtt elkezdtük az életünket. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon különbözőek az érdeklődési köreink, és amikor hazérkeztünk Nászútról, akkor 7 ágra sütött a nap, és megkértem szívét, hogy akkor most menjünk, és tekerjünk egy 20-30 kilométert, és menjünk el úszni egyet, és a többi, és a többi, és mi mondta, hogy nem, ő most a kedvenc könyvét akarja kiolvasni. És így szembesültem egy olyan dologgal, amivel rájöttem, hogy valószínűleg ő is így szembesül az enyémmel, de hogy ez szembesített bennünket, hogy nagyon különbözőek vagyunk, tehát itt valamit csinálni kell, és akkor ez nem volt ennyire tudatos, ezt később értettük meg, hogy ezekre a területekre fontos, hogy átlátogassunk, hogy megismerjem az ő területeit. Például amikor elhívott engem először színházba, akkor azt mondtam, hogy na jó, köszönöm szépen, én színházba nem akarok menni. Nem azért nem akartam menni, mert annyira bunkó lettem volna, hanem én voltam színházba, történetesen olyan darabokat nézettek meg velünk gyerekkorunkban, ahol hogy mondják ezt ilyen... mozgalmi, kommunista, hogy Szabó elvtárs hogyan győzte meg Kovács elvtárs, hogy a TSZ-be be kell lépni, és mondtam, te jó ég, és akkor voltam 9 éves, 10 éves, és láttam, hogy ez nagyon gáz, tehát ugye, minden szempontból. És mondtam, hogy az én feleségem ezt szereti, és aztán elvitt egyre, és hát így kikerekedett a szemem, hogy a színház az nem az, amire én gondoltam. És az ott a közös kedvenc témánk, hogy ráadásul rájöttem, hogy a királydrámák azok így a hazafelé menet 2 órát beszélgetünk még a mondani valóra, és szavak nélkül is, hogy jeleztek dolgokat, és a többi, és a többi. Tehát ez az átlátogatás egymás pályájára nem biztos, hogy hobbink lesz, mint amikor én megkértem a feleségem, hogy az első motortúránkra eljönne, ő eljött, és mindjárt Velence-Szicília távolságot megcsináltuk együtt, akkor nem gondoltam, hogy ezt így élve ki lehet bírni, de nem hiszem, hogy ő neki most kedvence a motorozás, de hogy ő is eljött az enyémre, nem csak én az övére, vagy amikor közös nevezőket kerestünk, és közös időtöltéseket kerestünk, soha nem gondoltam, ugye én itt születtem a Mecsekbe, a Tetje utcába, és nekem ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy a természetet járom, és találtunk ilyen közös pontokat, és ezeken a közös pontokon nem csak egymáshoz való átlátogatás történt, hanem ezeken a közös pontokon viszont nagyon jó időket töltünk, és megértjük a másikat. És megengedjük magunknak azt a luxust, hogy neki nem kell, hogy én legyek, és nekem se kell ő lenni, de tiszteletbe tartjuk, hogy van, ami különböző, valami teljesen másként működik nála, és én is elmerek menni azokra a túrákra, ahova őt mondjuk nem vinném, mondjuk egy 24 per 100 kilométeres túrára nem fogom őt elvinni. De valószínű, hogy én sem tudnék ilyen könyvet írni, mint ő. De hogy ebben pedig támogatjuk egymást, és akkor ő elvitt a célállomás, vagy elvitt a starthoz, és eljött a célállomáshoz. És amit tudunk, azt én ehhez a könyvhez annyit tudok adni, hogy viszem neki a könyveket, és hozom. De azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos megértés, hogy legyenek közös dolgaink, tudjam tisztelni azt, ami a másikban más, és a másiktól is elfogadjam azt a tiszteletet és segítséget, hogy az én területemen besegít, illetve erről nagyon fontos beszélgetni. Szóval én azt látom, hogy ez nagyon, nagyon sokat segít nekünk, hogy sokat tudunk beszélgetni a dolgainkról, és ha ahol beszélgetés van, ahol kommunikáció van, ott megvannak az utak, és megvan a közös kijáró, és akkor az egyiknek nem erre kell kihajtani, még a másik erre hajt ki, hanem együtt találjuk, és együtt határozzuk meg, hogy igen, ez a jó kijárat, ez a megoldás, és akkor együtt jövünk rá, és együtt leszünk túl ezen a krízisen, és a krízisnek a legfontosabb lényeg, hogy megerősödjünk.
Közben itt gondolkodtam, és ugye az volt az Anita kérdése, hogy amikor köztünk van krízis. Ez azért érdekes, mert valahogy olyan a házasságunk, lehet, hogy ez azért van, mert hogy Lala így nem egy ilyen, tehát nem olyan habitusú, akivel könnyű konfrontálódni, mert ő olyan nyugodt. És mikor összeállásodtunk eleinte, úgy is gondoltam, hát vele vitatkozni se lehet, mert ő mindig azt mondta, jó van kicsikém, majd ha megnyugodtál, megbeszéljük. Tehát így nem lehetett egy jó ízűt vitatkozni sem. Úgyhogy ez a része, ilyen típusú konfliktusaink vagy kríziseink nem voltak jellemzően. De most arra úgy közben gondolkodtam, hogy mi az, amikor távol vagyunk egymástól, ha ezt veszem krízisnek, hogy a szív szerint nem vagyunk úgy közel. Hát például a munka miatt, ugye amíg a szeretett szolgálatnak kommunikációs vezető voltam, ott nekem a karácsony előtti a cipős doboz miatt az egy borzasztó időszak volt. És akkor volt egy ilyen túlélési szabályunk, mert neki is a Gyüliben az egy nehéz időszak a karácsony előtt, és akkor azt beszéltük, hogy ne is kérdezzük, hogy mi volt. Tehát, hogy ne az legyen, hogy hazamegyünk, és akkor megkérdezi, mi volt, és akkor elmondom, újra át kell éljem. És akkor ez ilyen önvédelmi dolog volt, hogy mindenki éli a maga életét, így karácsony előtt. Na most elég volt olyan 6-8 hét ahhoz, hogy karácsonykor jött ez a vasárnapi neurózis, hogy karácsonykor együtt voltunk, és nézem, hogy ki ez az ember itt mellettem az ágyban, mert hogy 6-8 hét alatt is, hogyha nincs a szíved megosztása, meg nem veszel részt a másik életében, akkor van egyfajta elidegenedés. És akkor már rögtön észreveszed, hogy széthagyta a zokniát, hogy már ez milyen, miket beszél, és milyen. És tehát akkor azokon a pontokon éreztem azt, hogy nem olyan nehéz az, hogy megtörténjen, hogy egy házasságon belül is elidegenedjenek az emberek. Tehát ezek ellen, meg az ember ilyenkor azt tudja tenni, hogy hoz egy tudatos döntést, hogy akkor beszéljünk arról, hogy mi történt veled az elmúlt 6 hétben, vagy hogy hol vagy most, és akkor is, hogyha most akkor nem annyira vagyok közel hozzá, mégis kilépek, hogy újra a közelében legyek. Akkor ami nekem még nehéz volt, hogy ugye a mi életünk így pásztorként nagyon az elhívásra épül. És akkor, tehát én úgy ismertem meg őt, meg úgy lettem a felesége, hogy hitben ő messze előttem járt és példaképen volt, és általában az életünket erre építjük, hogy Isten szól, akkor pakolunk, megyünk ide-oda, mindent átalakítunk, mert Isten szól. És nekem ami nehéz volt, ugye 25 év alatt voltak olyan időszakok, amikor érzékeltem, hogy most nincs olyan kapcsolata az Istennel. Tehát ezek voltak azok a krízisek, amikor így nagyon nehéz volt, hogy most mit tegyél, vagy hogy tegyél, vagy akkor érezted, hogy távol is vagy tőle. De hogy ilyenkor is fontos az, hogy mi a meggyőződésed, hogy tudod azt, egyrészt legyen egy megértésed arról, hogy minden krízisből van kiút. Tehát ez nem tart örökké. Nekem is vannak mélypontjaim, neki is vannak mélypontjai. És hogy kell önuralom nekünk nőknek, hogy akkor ne mondjuk, tehát ne azt kezdjük, hogy mikor olvastál a Bibliát, nem látom, hogy, tehát, hogy ne, és ne tanácsolgassuk, hogy elmennél a Varga Gyurihoz, vagy itt tudom. Tehát, hogy ne így, hanem hogy tudjuk azt megvárni. És ez nem 20 éves korban adatik, hanem ez is egy tanulási folyamat, hogy tudjuk megvárni, tudjunk jó segítői lenni a másiknak. Vagy azt látni, hogy most nem arra van szüksége, hanem hogy megfőzzem a kedvenc vacsoráját. Vagy hogy azt mondjam, hogy jó, akkor menj el a hegyekbe, és akkor járj egyet, és majd szól hozzád az Isten ott, azon a ponton. Tehát igen, ezek kell egy megértés erről, hogy tudod, hogy ez is véget ér egyszer, tudod, hogy majd helyreáll a másik, és legyen hozzá türelmed, mert neki is van nagyon sokszor hozzám türelme. Nem tudom ez.
És ugye a illúzió vesztés kapcsán mondtátok azt, hogy a házasság után következik. Nálunk egy sikerült udvarás időszakban, hogy volt egy illúzió vesztés dolgok.
Akkor nem voltak illúzióitok a házasságban már. Mi szerintem az első kategória vagyunk, ahol nem ez a két erős akaratú, hanem inkább az, hogy én örömmel vettem, hogy ő vezeti a házasságunkat, meg a dolgainkat. Úgyhogy ilyen két erős akarat egymásnak feszül az első időszakban, közel sem volt ilyen. De én úgy gondolom, hogy ez egy bölcs dolog, amit az a kolozsvári lelki pásztor mondott. Főleg az olyan típusú embereknél, ahol hasonló karakterek. Mert valóban így van, hogy ha az van, ugye délőtt is említettem, ez a ellentétek vonzák egymást, vagy hasonló a hasonlót szereti. A hasonló a hasonlónál ott van több ilyen konfliktus, mert hasonló pontokon lesz az amplitúdó, meg hasonló módon fogunk ugyanarra a nyomásra reagálni, és ott viszont tök jó az, hogyha hamarabb kijön már is, és nem felkészületlenül ér, meg akkor tudom mérlegelni azt is, hogy akkor tényleg ezt is így akarom-e vállalni, vagy tudom-e vállalni, és hogy mi van a csomagban. Ja. Aha. Hát be elszédül egy idő után. Nem, úgy gondolkodtam rajta, hogy egyébként ma nem olyan ritka ez különben, hogy az emberek így akár az életszakaszokból nem haladnak tovább. Tehát ha megnézitek, akár a Mama Hotel jelenség, vagy az, hogy ugye, mit tudom én, 40 körül gondolnak először arra, hogy gyereket szeretnének, vagy hasonlók. Tehát, hogy eléggé tendencia ez, hogy nem vállaljuk fel a következő kihívást, hanem hogy ha már itt rutinunk van ebben, akkor pörgünk itt ezen a területen. De hát ahogy a körforgalomban örökké nem lehet pörögni, szerintem az élet is ilyen, hogy az nem élet, vagy tehát, hogy az én úgy gondolom. Vagy konkrétan mire gondolsz, hogy milyen szitu lehet az, hogy folyamatosan? Tehát aha. Hát úgy gondolom, hogy előbb-utóbb úgy is dönt. Tehát az is egy döntés, hogy nem döntött. Tehát, hogy végtelenségig ott nem lehet, mert akkor az egyik körnél kimész vagy a függőségbe, vagy kivész egy kompromisszumba, de valahogy valahová egy idő után sorolódsz. Tehát a nem választás is választás. Életünkben minden ilyen esetben az is egy fajta választás, hogy nem döntöm el, vagy másra tolom a felelősségem. Tehát ilyen is lehet, hogy azt mondom, hogy jó, az asszony oldja meg, vagy jó, majd lesz valami. Mit csináljunk ezzel a helyzettel? Itt van ez az adósság? Nem tudom. És akkor én nem veszem ezt fel. De az is egy döntés volt. Igen, tehát a keserűség ott is jöhet, de a keserűség akár már a kompromisszumos megoldásnál is jöhet. És nem véletlen különben, hogy a könyvnek az a címe, hogy keserűből édeset, mert hogy bent a körforgalomban mindig a keserű az alapérzés. Én a könyvben végigveszem Naomi és Ruth történetét, a bibliai történetet, és ugye ott Naomi, akinek azt jelenti a neve, vagy Noémi név azt jelenti, hogy gyönyörűségem. Ugye, hogy Isten gyönyörűsége, ez az alap neve, és ahogy elkerül egy idegen földre az éhség elől, aztán elveszíti a férjét, aztán elveszíti a két fiát, és akkor, amikor jó néhány év múlva visszatér a szülőföldjére, akkor összefut a város, és azt mondják, hogy megjött Naomi. És azt mondja, ne hívjatok Naominak, hívjatok inkább Márának. A Mára az ugye azt jelenti, hogy keserű, mert nagyon megkeserített engem az Úr. És igen, az is tökre tetszik, hogy a Bibliában ez benne van. Tehát nem úgy mutatja, hogy azért, mert ő Istennel járt, akkor ezért, mint egy szuperwoman mindenen átment, meg szuperhősként, hanem igen, az is egy realitás, hogy akkor, amikor ott bolyongsz, mert ugye, amikor még vissza is ment, akkor is az egy nem volt meg a kihajtó, akkor még nem tudta, hogy jön majd Boáz, meg megszületik abból az unoka, aki révén bekerül az üdvtörténetbe. Mit tudott ő arról? És ilyen a mi életünk is, hogy nem látjuk az egész ívet. És ezért fontos a hit, meg a reménység, hogy legyen egy reménységed a saját életedre nézve, hogy az az Isten, aki behozott ebbe a világba, aki elhívott téged, ő meg tud tartani a nehézségek között is. És azért, mert most elveszítetted a munkahelyed, nem áll meg az élet. Azért, mert most, mit tudom én, nem úgy alakultak a dolgok, vagy van egy nagy kapcsolati törés is. Akkor, mert mondjuk Naominak, ugye elvesztette férjét, elvesztette a két fiát. És akkor ő csak azt látta, hogy itt vagyok, ma se lenne egyszerű özvegyűen maradni, de ott nem volt szociális háló, meg nem volt ellátórendszer, meg nem volt rokon se, meg senki. Teljesen egyedül volt a világban. És csak egy másik nemzetből lévő menny maradt mellette. Mégis a történet végén már a földi életében azt mondják neki a barátnői, hogy többet kaptál ebben a lányban, többet ér, mint 7 fiú. Tehát, hogy sosem tudod, hogy az Isten mivel mit hoz az életedbe, meg hogy hol visz majd tovább, és hogy ki az, akit ott behozott a történetbe. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem, nekem a fiam kell, és tök jogos. És a másik, amit így megértésem a témával kapcsolatban, hogy a krízis mindig átrendez. Tehát azért nem úgy fogsz tovább menni, hogy csak erősebb, és csak jobb, és vannak dolgok, amiket ott hagytál. Már nem hozhatók vissza azok az idők, már nem azt kell éljed, tehát ezért kell egy megértés arról, erről az ívről, hogy mit élsz az életedben most, és ne ahogy mondja a prédikátor, hogy ne a múltakon tűrődjetek, ne a régiekről emlékezzetek, és akkor két résszel később meg azt mondja, hogy ne azt mondogassátok, hogy ha ez lenne, meg ha az lenne, hanem tudjatok a jelenre koncentrálni, a mában élni, mert itt van a lehetőség, hogy jó választ adj, és hogy pozitív irányú változás legyen az életedben. Szóval tök fontos ez a megértés, hogy egy hittel és reménységgel tekinteni az élet egész ívére, és tudni azt, hogy ha most nagyon nehéz, akkor az nem ok és nem cél nélkül van, hanem abban a hitben, hogy Isten ebből jót tud kihozni, akkor is, ha nagyon-nagyon nehéz. Jancsi?
Kérdés is talán az a kelengésben a közforgalomban, ugye az is egy szituáció, hogy az autóban menne ő a házaspár. Tehát meg egy másik szituáció lehet, hogy csak az egyik érve az autóban nem szituál, a másik nem valahol. És ugye ez valószínűleg akár kommunikáció megfagyásának lehetetlen is. Most én elmegyek rám, akkor most lehet, hogy mindenféle adalékhoz tudtokan, hogy az autóban kérem egy megindítása jó menjen.
Az első legfontosabb dolog ez a megértés arról, hogy összetartozunk, és elköteleződés, a hűség. Tehát az, hogy tudom, hogy ő van itt mellettem, és ezen dolgoznunk kell. És az, hogy hogyan kezdjük, tehát bárhogy is, de el kell kezdeni. Tehát hogy ilyenkor az van, hogy az ember hoz egy akarati döntést, hogy jó, rendben, elmegyünk egy wellness hétvégére. És akkor együtt leszünk, össze leszünk zárva, és beszélnünk kell, és valahogy el kell induljunk, mert valahogy ki kell lépjünk. Vagy amit délelőtt is azt hiszem, hogy mondtam, vagy mondtunk talán, hogy nem szégyen segítséget se kérni. Vagy ezért jó az, hogyha vannak olyan testvéri kötődések, hogy házi csoportok, ahol baráti kapcsolatok is vannak, és akkor így tudjuk egymást is támogatni ezekben az időkben, meg ezeken a helyeken. És a másik, hogy ezért fontos a prevenció is, hogy ne jussunk el odáig, meg az önismeret, hogy józanok legyünk, tehát hogy bemerjem ismerni magamnak, hogy igen, most az a tendencia, hogy távolodom tőle, nem közeledek hozzá, vagy igen, most szükségem van arra, hogy legyen egy kis betáp ebbe a kapcsolatba. És amit az András a felvezetőben mondott az ő gyülekezetéről, hogy 50 évig nem volt válás a gyülekezetben, akkor eszembe jutott egy mondat, amit pont tegnap a Szegedi Házasság hetén mondtunk, hogy a harmadik megjelenéséről, hogy a kórokozók mindig a legyengült szervezetet támadják meg. Tehát azért nem volt 50 évig válás a gyülekezetben, mert az emberek olyan állapotban voltak, hogy nem jutottak addig, hogy nem voltak legyengülve, mert folyamatosan volt egy szinten tartás. És ezt kell, tehát hogyha fontos nekünk a saját életünk, fontos nekünk a gyerekeink élete, fontos nekünk a környezetünk, a szomszédságunk, a családjaink, akkor ezt a kultúrát kell felépíteni, hogy legyen egy alapimmunitásunk, akár lelkiekben, akár a kapcsolatainkban. Tehát erre tök jó az, hogy nálatok is van ilyen, hogy házassághete, van olyan, hogy házas kurzus, és ahogy mondja a Biblia is, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Tehát nem abból kell kiindulni, hogy nekem most nincs problémám, hanem abból kell kiindulni, hogy nem tudhatod, hogy mi jön még. Nem tudhatod, hogy mit hoz a következő év. És a kríziseknél csak abból tudsz már dolgozni, ami a puttonyodban ott van. Mert a krízis, akkor nem tudsz lelki gondozói könyvet olvasni aznap este, mert akkor nem is látod a betűket, olyan káó vagy. Tehát ott csak abból tudsz dolgozni, ami benned van. És nagyon nem mindegy, hogy vannak-e megértéseid, van-e ismereted, vagy mennyire van hozzád közel a társad, mert akkor megmered vele osztani a gyenge pontjaidat is, vagy a félelmeidet is. Tehát ezért fontos a jó időkben dolgozni a kapcsolatunkon, ezért fontos, hogy a lelki életünkön is dolgozzunk, hogy vessünk az életünkbe, hogy tápláljuk be az igét, mert az fog tudni kijönni, amikor krízisben vagy. Ha nincs ilyen, akkor csak az érzelmek jönnek ki belőled. De ha meg ott van, akkor azt a Szentlélek elő tudja hozni. Nem olyan felemelő téma. Hát így sok gondolat közben így átfutott az agyamon. Az egyik dolog az, hogy délelőtt azzal fejeztem be a prédikátor Áronból, hogy mindennek megvan, rendelt ideje van az életben. Tehát azt meg kell értenünk, hogy mondjuk a gyerekeink csak egyszer picik, vagy csak egyszer vannak abban az életszakaszban, hogy tinédzser és kérdései vannak, vagy még bízik bennem, és megkérdez, és ezért, ha azt akkor nem, tehát ezek visszahozhatatlan idők. Úgyhogy a prioritásokat úgy kell beállítani, hogy azokban, ha nem is tudok tökéletes lenni, de hogy ott legyek, mert ott pótolhatatlan vagyok. Tehát mi is, ha őszinte akarok lenni, volt, hogy túltoltuk ezt a területet. De az, amit ott nem adtam meg a gyerekeimnek, azért nem tudtam más tenni, mint csak bocsánatot kérni tőlük. Értitek? Ezt már nem lehet visszahozni, hogy akkor nem voltam mellette, vagy akkor nem, mondjuk a Sára esetében, hogy azt mondta, hogy egy kosármeccsén se voltam. És akkor tényleg így volt? És tényleg így volt? És milyen fájdalmas érzés 50 évesen ez, hogy de hát azért vállaltam meg, azért Tehát a legfontosabb az lett volna, hogy jó anya legyek, de ezt már egy ilyen dolog. Tehát ezért ezekben kell, hogy legyen megértésünk, hogy vannak olyan szerepeink, amiben pótolhatatlanok vagyunk. Lalának nincsen másik felesége, csak én. Ha én nem vagyok ott mellette, akkor, amikor van egy krízise, akkor ki fogja őt támogatni? Majd egy idegen a gyülekezetből? Hát nem. Vagy az anyukája, vagy ki? Ugye? Csak én vagyok az, aki ott lehetek mellette. Ugyanígy a gyerekeim, mondjuk még a kosármeccsre elment az apa, tehát hogy ugye ez van, hogy amikor nagyon sok minden van, akkor játszunk ezzel, hogy te mész a kosármeccsre, én a hegedű vizsgára, mert te vagy a kosaras, én a hegedűs, de igazából az lenne az optimális, ha mind a ketten, tehát hogy igen. A másik dolog, amit még mondtál, hogy az is egy ilyen utólagos megértésem, vagy mostanában megértésem, hogy van az a kifejezés, lehet, hogy ti biztos olvastátok már a ti nemzedéketek, hogy elég jó anya. Hogy ugye sokszor van rajtunk egy ilyen nyomás, hogy aki dolgozik, azon, hogy oké, én nem tudok kézzel dagasztott kenyeret adni a családomnak, és mit tudom én, nem én termeltem a kacsát, aminek a májából csináltam a pástétumot, mert azt látjuk, hogy bezzeg a Jucika, aki otthon van, az ezt csinálja, és én nem vagyok elég jó anya. De a Jucika, aki meg otthon van, az azt látja, hogy én meg mit tudom én, a munkahelyemen előléptem, és azt mondja, hogy én semmit nem érek, mert hát nem is tudok, mert mondjuk egy ilyen gyes, meg ilyenek azért visszavetik az embert. Tehát én is mondjuk középiskolai tanár voltam, otthon voltam csak 3 évet gyesen, visszamentem irodalmat tanítani, előkaptam mondjuk egy Brecht drámát, és nem találtam a szavakat. Tehát, hogy az a szókincsből úgy ki, mert ugye mi volt az előző 3 évben, tütünk, meg műtünk, meg minden, és akkor hirtelen ugye, abszurd színház, az egy más univerzum volt. Tehát ugye vannak ezek a világok, amik között kell, hogy mozogjunk, és ne, ez is egy nagy megértés az életből, hogy nem tudsz mindenhol ott, tehát mindent nem lehet. Értitek? Tehát, hogy nem tudok egyszerre atomfizikus lenni, és lelkipásztor, és 6 gyerekes családanya, aki is kezével dagaszt, és lábával sző, és mindent csinál. Ugye, tehát ez lehetetlenség, hanem minden választásunk a másik 4-ről való lemondás. Tehát, ha itt kanyarodtam be, akkor nem arra megyek, hanem itt kanyarodtam be. És ebből a témából nekem egy ilyen nagyon nagy megértésem, vagy sokat segített a római levélben, van egy olyan ige, hogy boldog, aki nem károsztatja magát abban, ami felől döntött. Tehát, ugye, és itt fontos az önismeret is, hogy lásd, hogy te mennyit bírsz. Hát nekem is sokan szokták ezt mondani, hogy jaj, hát mert te ezt is csináltad, azt is csináltad, hát tanácsolj, hogy én hogy csináljam. És mondom, hogy vigyázz, mert te nem én vagy. Tehát én is azt gondoltam mindig, hogy mindenki olyan, mint én. Aztán amikor a gimiben együtt javítottunk másik 8 magyar tanárral, és láttam, hogy 6-szor annyit kijavítok, mint a többiek, akkor rájöttem, hogy még a magyar tanárokkal se vagyok egyforma. Mert másnak nem ekkora a kapacitása, vagy de más területen meg más az erősségem, gyengeségem. Tehát, hogy arról kell egy megértés, hogy mi az az életpálya, amit nekem ad az Isten, milyen modell, és hogy azon belül most mire kell fókuszálni. És ez is egy fontos dolog, ez a elég jó anya. Tökéletes nem tudok lenni, elég jó tudok lenni. És főleg, akiknek kisbabáitok vannak, azoknak nagyon fontos ez. Mert a kisbaba megérzi ösztönösen azt, hogy te nyugodt vagy, kiegyensúlyozott vagy szorongsz. És az a veszély ma ebben, hogy ugye sokféle ilyen cikket, akármit elérhetünk, és tudjuk, hogy itt van a limit, és akkor én nem vagyok olyan jó, hogy szorongunk dolgokért, és akkor céltévesztés, mert a baba feszült lesz, a baba kiegyensúlyozatlan lesz, holott ha alacsonyabbra vinném a elvárásokat magammal szemben, akkor pedig kiegyensúlyozott lennék. És elsősorban a gyerekemnek nem egy tökéletes anyára van szüksége, hanem egy elég jó anyára, aki, aki mellett biztonságban érzi magát. Ja. Mondjad, Jancsi. Persze. Hát nem készítettem felmérést ebben a témában még. Hát azt hiszem, ha úgy általánosságban nézem, akkor egyre kevésbé. Tehát nagyon sok ember sodródik, tehát hogy úgy él bele a világba, és nincs egy koncepciója, vagy egy megértése erről. Én azt gondolom, hogy a gyülekezet abból a szempontból egy nagyon jó hely, hogy itt egy csomó ilyen betápot kap az ember. Kap motivációt arra is, hogy legyen céltudatos, de kap arra is betápot, hogy legyen egy megértése arról, hogy honnan és hová tart az élete. És ugye a céltudatosságban azért az is van, hogy tudjuk, hogy bizonyos dolgokat ma kell elvetnem ahhoz, hogy majd akkor ott meglegyen. Tehát, hogyha mit tudom én, a gyerekemmel az a célom, hogy hegedűművész legyen, akkor nem 15 éves korában kell neki elmondanom, hogy rólad az a megértésem, hogy hegedűművész leszel, hanem kicsi korától kell hordanom a zeneiskolába, hallgatnom, ahogy össze-vissza játszogat, meg hasonlók, és építkeznem. És ugyanilyen az egész életünk, hogy ahhoz, hogy ha tényleg vannak ilyen megértéseink, meg céljaink, akkor kell egy... Tehát szerintem kell hozzá stabil jellem, hogy tudjon az ember átmenni azokon a fázisokon, amikor még csak vetsz, és nem látszik, hogy ebből valami valaha kijönne. És ugye benne van a pakliban az is, hogy közben meg aztán lesz olyan, hogy valamit vetettél, és elverte a jégeső, tehát hogy jönnek ezek a típusú krízisek is, és hogy akkor is nem feladni.
Ja, hát egy érdekes dolog, hogy egy olyan 20-30 évvel ezelőttig a családok természetes, mondjuk ezt a körforgalmat használom, akkor a papának vagy a nagypapának az élete az eleve egy ilyen célt mutatott, vagy azt a célt mutatta meg, hogy erre nem, vagy egy olyan célt, hogy igen, erre érdemes menni, és ha esetleg bementél valamelyik zsákutcába, akkor megfordultál idővel, mert tudtad, hogy merre van az arra, merre van a megoldás. Ma viszont azokban a családokban, vagy azokban a párkapcsolati rendszerekben, ahol néhány évben gondolkoznak az emberek, nem várható el, hogy annyira célirányos legyen, és ez inkább úgy gondolom, hogy a vezetőknek, akik vagy vezettek csoportokat, családokat, nagyon fontos megértés, hogy nagyobb türelemmel kell megengedni a tévedés lehetőségét azoknak, akik esetleg bemennek egy-egy zsákutcába, semmiképp nem kell őket eltemetni és föladni. De ha meggondolják magukat, és szükségük van arra, hogy te tanácsold őket, akkor pedig nem sértődhetsz be, hogy hát én ugye megmondtam, és te nem úgy csináltad, mert nem ugyanazokkal a muníciókkal indulnak ma. Én megmerem kockáztatni, hogy egy mai ember az 50 évvel ezelőtt éltekhez legalább 60-70%-kal kevesebb munícióval érkezik az élet nagy megértéseiről. Alapvetően pontszerűen élik az emberek az életüket. Maximum az élet karrierjükben van változás, de az is úgy, hogy de jó ez a munkahely, de már beadom a következőre, mert ha a következő jobb lesz, akkor legyen jobb. És ez a jobb munkahely, ez maximum arról szól, hogy többet keresek. Tehát, hogy elég céltévesztett társadalomban élünk, és ehhez kell egy nagyfokú önuralom is, hogy érezzük azt, hogy mi nem vagyok attól jobb vagy több, hogy jó célokat találtam, viszont az is igaz, ha a nagy tömeg azt mondja, hogy kering, vagy függőségbe, vagy kompromisszumokba, vagy összeomlásba megy, attól én még megtalálhatom azt az utat, ami az enyém. És ez nem kizáró ok a nagy számok törvénye alapján, hogy a társadalom nagy része így vagy úgy éli az életét. A harmadik, amit szeretnék megerősíteni, hogy ezért nagyon nagyszerű a gyülekezet. Tehát, hogyha nem egy olyan családban nőttél fel, ahol célokat láttál magad előtt, vagy jó célokat, azért úgy vagyunk megalkotva, hogy az emberektől azért figyeljük egymást akaratlanul is, és ha már figyeljük egymást, akkor olyan helyen tegyük ezt, ahol van értelme figyelni egymást, és szerintem a gyülekezet egy kiváló lehetőség erre, és akkor itt aláhúzom, hogy ettől függetlenül a személyes döntésnek a felelőssége tiéd. De sajnos a hat fejezem be, amit talán nem tudom, hogy délelőtt említettem, vagy nem, ha van, amit el akarunk kérni, akkor figyeljük azokat az embereket, akik azt elérték. Tehát ne a kesergőket és a savanyú szőlő zabálókat figyeljük, akik minden egyes szem után megmondják, hogy tényleg nagyon savanyú ez a szőlő, hanem nézzük azokat, akik valamit elértek, azok nem önmaguktól érték el, és nem azért, mert tökéletesek, és végképp nem azért, mert ők ilyen csoda és szuper emberek, hanem valószínű, hogy sok körforgalomban már félrement az életük, de nem maradtak ott, hanem visszajöttek, és még egyszer próbálták, és még egyszer próbálták. És ez is egy nagyon fontos megértés, hogy akiknek látod, hogy jól működnek a dolgaik, azok nem maguktól működnek jól, és valakitől egyszer megkérdezték, hogy lett ilyen jó üzletember, és hogy csinált ezt, és annyit mondott, hogy mert volt egy csomó rossz döntésem, de nem adtam fel. És valahogy ezt talán hadd helyezem a szívetekre, hogy szabad még rossz döntést is hozni, csak nem maradj benne. És ezért nagyon fontos a kommunikáció, hogy amikor azt mondom, hogy te drágám, ez nem biztos, hogy jó döntés volt, akkor a kettőnk közöttinek kapcsolat, nexus legyen olyan, hogy ezt nem sértésnek veszi, vagy veszem, hogyha ilyet szól, meg nem beszólásnak, hanem tényleg te ezt miért gondolod, hogy gondolod, beszéljünk erről, és megértjük az összefüggéseket, vagy jobban megértjük közösen az összefüggéseket. Talán még visszautalva arra, hogy az erős akaratú emberek, szóval én kaptam egy olyan mintát az édesapámtól, ő egy viszonylag hallgatag, de nagyon erős típusú ember volt, ami azt jelentette, hogy láttam, hogy ő sokat gondolkozik, imádkozik, és a többi is. Az anyukámmal nem nagyon beszélte meg az élet nagy kérdéseit, hanem összehívta a családot, és volt egy ilyen kinyilatkoztatás, hogy tadám, ezt fogjuk csinálni, és akkor neki, igen, ezt fogjuk csinálni. És ez tök jó volt, mert általában ezek a döntések jók voltak. Egy aprócska dolog volt, hogy én nem tanultam meg, hogy eddig hogy kell eljutni a tadám, míg, hogy itt az eredmény. És amikor összeházasodtunk, akkor Szilvinek természetes volt, hogy én ezt hozom, ezt tudom a legjobban, ezt láttam, és akkor ilyen, tadám, ezt fogjuk csinálni. Csak amikor mondta, hogy és jó lesz az úgy, hogy mi van, valami gond, vagy nem jó ez az effektus, vagy nem jól mondtam, nem jó, és hát kiderült, hogy bizonyos területeken az ő meglátása sokkal jobb. És rájöttem, hogy mielőtt kimondanám a döntést, lehet, hogy érdemes lenne vele átbeszélni, és rájöttem, hogy olyan részinformációk voltak nála, amire én nem is gondoltam. Ettől függetlenül a döntés felelőssége az enyém volt, de már együtt beszéltük meg ezeket a döntéseket, és mertünk egymásban bízni, és mertem azt mondani, hogy igen, ezen a területen én nem vagyok annyira otthon, szükségem van a segítségedre, de itt nagyon fontos, hogy nem azt kaptam, hogy na ugye, az én is vagyok valaki, és te hol vagy, tehát hogy nem ez az aspektus volt, hanem ez egy közös vállalkozásunk, ez a közös dolgunk, ez a közös életünk, és mindenki megengedi magának azt a luxust, hogy amikor nem az ő szuper területe jön, akkor a másikat beengedi, és fordítva, amikor én jövök, akkor én jövök, amikor együtt kell felvállalnunk, akkor együtt vállaljuk föl, amikor együtt nem tudjuk a válaszokat, akkor viszont együtt keressük a válaszokat, nem pedig egymásra mutatok. Tehát ez miattad jött létre. Nem miattad jött létre, hanem együtt keressük a válaszokat, és az lesz az utolsó mondatom, hogy egyébként ezekre a tiszteletbeli oda-vissza bizalomakra nagyon-nagyon figyel az Isten, és ne felejtsük el, hogy ő a harmadik társunk a szövetségben, és előbb vagy utóbb, ha kell Angliából, ha kell Amerikából, ha kell a szomszédból, ha kell egy újságból, de megkapjuk a válaszokat, és elénk fogja tenni azt a hiányzó információt, ami a helyes útnak a megtalálásához kell.
Közben eszembe jutott két dolog még. Az egyik az, hogy talán azért is nehéz a ma emberének, mert hogy a családok ugye már nem nagy családok vannak. Tehát régen, amikor több generáció együtt élt, vagy legalábbis egymás közelében, akkor láttuk a szüleinktől is optimális esetben, hogy mentek keresztül azon, hogy ott hagyták, vagy a gyerekek kirepültek a fészekből, vagy hasonlók. És láttuk, hogy túlélték, láttuk, hogy mit csináltak, és akkor volt egy mintánk, hogy ja, az anyu akkor lett önkéntes, amit tudom én, tehát hogy van arra is egy válasz. Ma azért nehéz, mert ugye nagyon, tehát hogy annyira pici a család, hogy van apa, anya, meg a gyerekek, és ennyi. És akkor szinte mindenki maga éli a maga életét. Tehát ezért fontos az, hogy legyenek kapcsolódásaink olyan emberekhez, akik egy más életszakaszban vannak, vagy akik abban már van, kaptak megértéseket. Aztán az átalakuló világ... Még egy csomó olyan változás is van a világban, hogy mondjuk voltak régen az emberi életnek voltak olyan rituáléi, amik segítették ezeket a körforgalmakat. Tehát, hogy mondjuk akár a felnőtté válás. Voltak ilyenek, a természeti népeknél ma is van ilyen beavatási szertartás, hogy nagykorú lett, akkor mit tudom én, elvonulnak az őserdőbe, visszajönnek, és akkor ő most már férfi társadalom tagja. Ma bizonytalan az ember, hogy én most ki vagyok, mi vagyok, felnőtt vagyok, gyerek vagyok, mert nincsenek ilyen átlépési pontok, vagy régen nem véletlen, hogy a házasodás is olyan volt, hogy vagy már az udvarlásnál, nem? Hogy állított egy május fát a srác a lánynak az ablaka alá, és az egész falu tudta, hogy Józsi a Julinak állított május fát, nem? Mert ezeknek volt ilyen jelentősége. Ma meg azt mondjuk, hogy ez az én személyes életem, más ne válkáljon bele, de ezáltal sok minden tisztázatlan és nincs deklarálva. Ugyanilyen a házasodás, hogy nem véletlen voltak azok a szokások, hogy elvonulnak, kikérik az atyai háztól, akkor ott megsiratják, akkor keresztül vonulnak az egész falun, akkor átveszi a ruháját, menyecske ruhát vesz ott már az esküvőn. Tehát, hogy ezek megtörténtek fizikálisan is. És sok ilyen dolog van a modern ember életében, tehát sokszor azért szenvedünk, mert kidobtuk ezeket a fürdővízzel együtt a gyereket is. Tehát, hogy sok szokás nem csak egy ilyen maradék dolog volt, hanem annak volt egy tartalma, hogy miért van, vagy a gyász, az is ugyanilyen, hogy felveszem azt a fekete ruhát, ugye régen, és mindenki a 4-es-6-os villamoson is látja, hogy én valakit elveszítettem, és ezért sírhatok bárhol, nem kell pszichoszomatikus betegségekbe folytsam a nehézségem, hanem megvan a rituáléja. A mai társadalom kidobta ezeket a szokásokat, és ezeket a kríziseket nem tudja hogyan feldolgozni. Sőt, olyan, mintha tabu lenne, hogy ne beszélj arról, hogy neked nehézséged van, hogy neked meghalt, valakinek meghal a munkahelyen, valakie, akkor azt se tudjuk, hogy ki szóljon hozzá, vagy te már mondtál neki valamit? Nem, inkább nem mondjál semmit. Jó, majd a főnök mond valamit, ugye? Tehát, hogy nincsenek eszközeink, és ez is fontos, hogy ezekben a helyzetekben, mint közösség tudjunk egymás mellé állni. Úgy, mint régen, a régi világban megvoltak ezek, hogy igen, ha valaki egy krízis helyzetben volt, akkor összefogott a közösség. Említettem nektek, mondjuk nálunk most van ez hogy a pótnagyszülőség, tehát így próbáljuk azt a részt pótolni, vagy ugyanígy van a Szolgálunk és Főzünk című szolgálati terület, azt is így az 50-es nők találták ki, hogy amikor valaki megszül, akkor utána a gyülekezetben, a levlistán indul egy lista, és 3 hétig hordunk neki ebédet. Tehát ugyanúgy, ahogy régen a faluban átvitték, most, és néha nehéz, mert van, aki Pesten lakik. De azt is megszervezik, hogy aki Pestre jár dolgozni, az reggel fölveszi az imaháznál a kajákat, és akkor visszük. És ez sokat jelent. Tehát ki lehet ezt találni, hogy hogyan tudjuk pótolni ezeket a dolgokat, ugyanakkor meg lehet a szükségeinkről beszélni. Tehát nem kell eljátszani azt, hogy mi egyedül is a nagyvilágban jó, meg tudjuk oldani a dolgokat, hanem a keresletkínálat alapján össze lehet ezeket hozni, vagy új rituálékat lehet beiktatni a régiek helyett. Ja, van-e még kérdésetek? Vagy gondolatotok? Nem csak kérdés lehet, tehát elmondhatjátok ti is erről a... Biztos, hogy mindenkinek volt már krízis élménye, megtapasztalása, úgyhogy ez is építő és hasznos. Tessék? Andrásnak adjam vissza a szót, azt mondja Lala.
Így egy dolog jutott eszembe, amit így többeteknek már mondtam, hogy nálunk az életünkben, közös életünkben előfordult már az, hogy előkerült egy téma, és különböző féleképpen láttuk. Tehát, hogy kiderült az, hogy eltérő véleménnyel vagyunk. És akkor Jóisten adott nekem egy olyan fajta bölcsességet, amit egy párszor gyakoroltunk, és mindig ugyanaz lett a vége, hogy azt mondtam, hogy oké, ezt most, itt most ezt a témát jegeljük, menjünk el imádkozni, és hogyha jutottunk valami látásra, akkor hozzuk elő a témát, és akkor beszéljük meg. És amikor ezt utat választottuk, akkor soha nem fordult elő, de egyszer sem, hogy ne ugyanarra a látásra jutottunk volna, akár külön-külön. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom. Talán mostanság is többet gyakorolhatnánk ezt a dolgot. Mert azt gondolom, hogy az Isten általi meggyőzés sok esetben sokkal hatékonyabb és sokkal mélyebb, mint az emberi szó által való belebeszélés a másikba. És mivel ugye a munkahelyen dolgozom, ahol sokat kell emberekkel kommunikálni, ezért arra vagyunk trénozva, hogy az emberekbe bele kell beszélni azt, amit az ember szeretne elérni. Ugye a zenekarban is valaki rá kell venni, hogy 100 ember ugyanazt csinálja, mert hát ez a karmesternek a feladata. És az Isten általi meggyőzés az nagyon-nagyon sokat jelent. Nem csak édesapám, hanem nagybátyám is lelkipásztor, és ő mondta a rendszerváltás után, hogy az a gyülekezet, amiben elment lelkipásztornak a 90-es évek vége fele, hogy az előző gyülekezethez képest óriási változás volt, mert a gyülekezetben a fiatal házasságokban elkezdődtek ezek a problémák, és ott előfordultak már olyanok, hogy szét is mentek házasságok, és amikor ezekről beszélt, akkor azt mondta, hogy ennek elsődleges okát abban látja, hogy a fiatalok azok nem elsősorban hitből lépnek ezekbe a dolgokba, hanem különböző kényszerítő körülmények. És ő ide sorolt azt is, hogy hát azért, mert éppen más nem volt jobb, vagy azért, mert hogy érzelmileg, csak pusztán érzelmileg léptek bele dolgokba, és semmiféle hitbeli meggyőződés nem volt mögötte. És azt mondta, hogy úgy látja, hogy ebben a modern világban, és ezt többször beszélt, egyre inkább belőn az ige, ami arról beszél, hogy az igaz ember az a hite által fog élni. Mert hogy az érzelmek azok nagyon labilisak tudnak lenni, és az érzelmek azok nem tartanak meg. Tehát érzelemre építeni kell az életben dolgokat, és nagyon fontos, mert az a többlet, ami bizonyos dolgokban azt a pluszt adja, amitől az a dolog jó tud lenni. De az Isten által való vezetés és az Isten lelke által való meggyőzés, ami akár a házastárson keresztül jöhet, vagy akár abban, hogy az ember tényleg hitből él, az olyan alapokat tud adni, amelyek átsegítik az embert. Tudjátok azt is, hogy mi mentünk keresztül, mi házaspár, és higgyétek, hogy senkinél nem vagyunk jobbak. Csak pusztán az volt, ami minket átsegített, hogy hittünk az Istenben. Semmilyen más dolog nem segített nekünk az életben. És hát most azt hiszem, hogy megint fogunk énekelni egy-két éneket. És akkor szerintem hagyjunk időt arra is, hogy beszélgessünk, és akár szabadon csoportosuljunk, kérdezzünk, könyvet dedikáltassunk, ami érezzük magunkat szabadnak arra, hogy a közösséget ilyen kötetlen formában gyakoroljuk. Igen, és mielőtt sor kerülne az éneklésre, azt szeretnénk, azzal bíztak meg minket, hogy átadjunk valamit a révész házaspárnak. Szegény feleségem sokat stresszelt, hogy fog ez a dolog megtörténni. Én gondolkoztam, hogy mondok valami hatlövetű bölcsességet hozzá, de nem fogok mondani semmit, hanem egyszerűen azt, hogy hálásak vagyunk, hogy eljöttetek, és hogy hálásak vagyunk azért a szolgálatért, amit végeztetek irányunkba. Úgyhogy megkérem feleségemet, hogy jöjjön ide mellém. És akkor ezt mi így együtt sok szeretettel a gyülekezet nevében. Jó Isten áldjon! Jó Isten áldjon! És akkor még itt a reklám helye, a Jászai Gábor a Family című magazinnal fog itt szolgálni felénk, úgyhogy oda is adom neki a mikrofont egy pár szó erejéig.
Köszönöm szépen. Minden ilyen alkalom, ez most már a harmadik, amikor a Family újság kiadja ezt a speciális számot direkt a házasság hetéből, és úgy gondoltuk, hogy ezt megosztjuk veletek, és fogadjátok tőlünk sok szeretettel. És ha már így megkaptam a mikrofont, akkor én egy dolgot tennék csak a krízisekhez hozzá, és nem azért, mert szeretnék beszélni, hanem itt ment a polemizálás azon is, hogy ki legyen a házigazda, és miről beszéljünk, mint házigazdák, és nekem egy történet, amit már a gyülekezet előtt elmondtam, úgyhogy tőletek elnézést kérek, mert ez ismétlés lesz, csak a vendégeik miatt mondjam. A krízisben szerint nagyon fontos a szeretet. És én olvastam egy nagyon aranyos történetet a szeretetről, ami így hangzik. Egy idős házaspár fekszik egymás mellett az ágyban. Mondja a mama a papának, hogy te régen ilyenkor mindig úgy megfogtad a kezemet. A papa nagyon kényelmetlenül fészkelődik, és fogja, és megfogja mamának a kezét. Eltelik néhány perc, mama megszól, hogy de ilyenkor mindig oda is bújtál hozzám. Fú, papa egyre kellemetlenül érezi magát, és fogja magát, fészkelődik tovább, és oda bújik a mamához. Eltelik újabb néhány perc, és mondja a mama, hogy régen ilyenkor mindig harabdáltad a fülem. Papa fölpattan az ágyból, mama megkezdi, most hova mész? Hát a fogsoromért. És ezt azért mondtam el, mert a konklúzió történetnek az volt, hogy lehet szeretni akkor, amit elhangzott, hogy a lila köd, amikor tombol a szerelem, és minden megvan, de akkor szeretni, amikor már légzéskönnyítőkrém van a levegőben, vagy föl kell kelnünk a fogsorunkért. Na hát az igazán nehéz, és én azt kívánom, hogy ez a szeretet vigyen át bennünket a kríziseinken. Úgyhogy Isten áldjon benneteket, örülünk, hogy eljöttetek, és fogadjátok szeretettel a Familyt.